Milyen előnyökkel jár, ha valaki nagyon fiatalon lesz egy nagy múltú cég vezetője? Egyáltalán hogyan kap bizalmat, milyen tulajdonságok teszik alkalmassá erre, hogyan fogadják a reformjait, és miként kezeli a lehetséges konfliktusokat? Az Epic Stories vendégem a Szabó Balázs, a Hold alapkezelő CEO-ja. Folytatjuk a beszélgetést. A befektetés, és főleg egyébként szerintem az a része, amit ti csináltok, az egy nagyon-nagyon ilyen bizalom, hitelesség, meg tradíció alapú dolog. Nekem, amikor olvastam, akkor először ez jutott eszembe, hogy vajon az ügyfelek felé, akkor is, hogyha egyébként mondjuk a podcastotokból kiderül, hogy egy tök jó fej vagy, meg nagyon jó a kritikai érzéked és határozott vélemény, hogy ez egy milyen üzenet volt, hogy egy ennyire fiatal kolléga lesz a cég vezető, hogy hogyan tudjátok felépíteni mondjuk, vagy megtartani azt a bizalmat, mert valamiért talán a sztereotípiák mindig azt mondják, hogy az ilyen banki vezetők azok valószínűleg inkább, nem tudom, úgy néznek ki, mint mondjuk a Csányi Sándor, hogy idősek, nyugodtak és tapasztaltak, és ehhez képest te pedig fiatal vagy látszólag izgága, és így egy ilyen örökmozgó, hogy ennek a PR-je az hogy csapódott nálad?
Hát egy picit távolabbról kezdem. Szerintem ennek a cégnek sosem úgy működött, hogy van egy egyszemélyes vezető, akit mindenki egy az egyben követ. Tehát ennek a cégnek van négy tulajdonosa, aki nagyon különböző módon, de azért szerepet vállal ma is a cég működésében. Sosem úgy működött ez a cég, hogy van tényleg egy vezető, aki mindent megmond. Nem lehet azt mondani, hogy akkor, amikor történt egy változás, az, hogy a Billy Bobotont lemondott, és ő ugye nagyon tapasztalt, meg hát nyilván korban teljesen máshol van, hogy a nálam körülbelül 20 évvel idősebb lemondott a vezérigazgatói pozíciójáról, akkor, tehát ha én nagyon-nagyon más értékrendet képviseltem volna, akkor is maradtak volna olyan szereplők a cégen belül, vagy a cég körül, akik képviselik ezt a folytonosságot. Tehát, hogy a Móricz Dániel, a befektetési igazgatónk, őt sem tudom, hogy pontosan mikor lett befektetési igazgató, talán 30 kevés évesen, tehát egyébként ő is nagyon fiatalon lett, vagy a Cser Tamás, amikor ő megkapta a Hold részvény alapot, ami mondjuk egy ikonikus dolog, hogy kikezeli mondjuk a Hold részvényeit, akkor ő valami 20-valahány éves volt. Tehát, hogy igazából már volt kultúrája annak, hogy valakik fiatalon csinálnak a Holdban dolgokat, nagyon fontos dolgokat, tehát kardinális kérdésekkel foglalkoznak, és ha nem csinálják jól, akkor a Holdnak abból nagy baja lesz. És ők pedig itt vannak 15-20 éve ugyanebben a pozícióban, tehát ők képviselik ezt a folytonosságot. És akkor most jövök én, de azt gondolom, hogy azért megvan ez a folytonosság. És akkor, hogy ne kerüljem el teljesen a kérdést, persze fontos biztosan ez PR oldalról, de én azt gondolom, hogy tehát a fiatalságnak is vannak előnyei a Botond, az előző vezérigazgatónk, ő mindig azt mondta, hogy ez az életkor, amikor az ember úgy igazán beleveti magát. Tehát, hogy később sokan más alternatívákat választanak. Most itt nem akarok belemenni, mert nem tudnék, hogy most pontosan kinek mi lesz a fontosabb, hogy a családja, a hobbija, az egészsége, ha nem tudom micsoda, de hogy ez az életkor, amikor az ember tényleg úgy érzi, hogy ki tudja maxolni. A másik, hogy a fiatal az bátrabban hoz be, azt gondolom, új dolgokat. Tehát ő nem csak tapasztalatból dönt, és én abszolút nem tapasztalatból döntök, mert nincs, hanem én azt gondolom, hogy úgy döntök, hogy mindig minden információt megpróbálok értelmezni. Én vezérigazgatóként is sokat ülök az Excel előtt, gyűjtöm össze a számokat, és próbálom megérteni, hogy mi a helyzet a piacon, próbálom kitalálni, hogy lesz a legjobb egy-egy üzleti döntés, mondjuk akár mondjuk a marketinghez, vagy akár a sales dolgokhoz kapcsolódóan. Tehát én most ezt nem tudom megmondani, hogy ez most generációs kérdése. A Holdon belül én azt gondolom, hogy valamit biztosan másképp csinálok, mint az előző vezérigazgatónk, az egészen biztos.
Ja, ez egy tök jó dolog, hogyha azt mondod, hogy nálatok is tradíció az, hogy a fiatalok lehetőséghez jutnak, és ezt meg is magyarázod, hogy azért, mert ők bátrabbak. De hogy most az elmúlt időszak az olyan szempontból egy még izgalmasabb dolog, hogy ugye akkor az ilyen digitális transformációk és ilyen egyéb ilyen nagy technológiai változások korában azért jó néhány olyan dolog, ami eddig egy ilyen állandó státuszkónak tűnhetett, az hogy leomlani látszik, és hogy kellene neked egyébként emiatt mondjuk máshogy hozzáállni, mint a Botonnak, és egyébként ez, hogy 20 év különbség van köztetek, azt szerintem pont szerintem azt az időszakot fedi le, amikor a vállalatok elkezdtek másképp működni, és az információt azt elkezdtük mondjuk másképp érzékelni, fogyasztani, amikor lerövidültek azok a ciklusok, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt még nem tudom, hosszabb sorozat epizódokat néztünk, most pedig nem tudom, TikTok videókat, vagy mondjuk a a nagyon hosszú blogbejegyzésekből eljutottunk valahol a Twitter üzenetekig, tehát a nagyjából sok minden erre az időszakra tehető, hogy azért úgy én kíváncsi lennék, hogy mit látsz különbségnek így attitűdben kettőtök között, vagy mi az a feladat, amit neked máshogy kell megfogni. Most minőjük akkor neki néhány évvel korábban.
Azt könnyen el tudom mondani, mi az, amiben nagyon egyetértünk. Én azt gondolom, hogy az elvekben, meg ahogy nézünk a cégre, arra nagyon egyetértünk. És erre lehet építeni. Tehát ez azt jelenti, hogy az előbb már említettem néhány dolgot. Tehát az, hogy ez egy szellemi műhely, ez egy nagyon szabad cég, hogy itt az embereknek jó környezetet kell teremteni, meg kell találni az olyan embereket, akik intellektuálisan képesek jó teljesítményre, és hogyha ők megkapják ezt a jó környezetet, akkor onnan már nem kellnek ilyen nagyon bonyolult szabályok, meg onnan már nem kell mindenre nagyon bonyolult szakértőt, specialistát hozni, hanem bízni kell abban, hogy itt okos, értelmes emberek vannak, akik képesek széleskörűen, generalista módon ránézni ezekre a feladatokra. Ez még nem egy olyan nagy cég, alatta sem volt olyan nagyon nagy, még talán alattam sem, tehát amikor ő nem tudom, dolgozott 20-30-50 vagy 100 emberrel, és amikor én jöttem, akkor lettünk körülbelül mondjuk most 100 fő. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez még akkora cég, ahol ezek az elvek, ezek működnek. Azt egyébként ezeket az elveket hogyan valósítjuk meg, abban biztos, hogy 1000 dologban nagyon mások vagyunk stílusban, vagy az, hogy kinek mi a fontos konkrét ügyekben, de hogy az elvekben nagyon hasonlóak vagyunk. És akkor mondok még egy ilyen dolgot, hogy Botond az biztosan nem félt fiatalokra bízni feladatokat. Most ennek nyilván én vagyok a legékesebb példája talán, de hogy mondjuk a marketing vezető, akivel ő együtt dolgozott, ő is egy 20 éves lány volt, és amikor arról volt szó, hogy mondjuk hogyan marketingeljünk, akkor ők ezt ketten megbeszélték, és azt gondolom, hogy a fiataloktól azért kapott sok információt. És akkor, hogy jövök én, ez meg még erősebb, tehát én eddig két vezetőt hoztam a céghez, és egyszer említettem is a Botonnak, hogy Botond, figyelj, azon gondolkodtam, hogyha én vagyok a vezérigazgató, akkor valószínűleg velem egykorúak lesznek az új vezetők is a cégben, mert valahogy úgy nekem úgy ez adja magát, hogy van most egy új marketingvezetőnk, mert az előző elment gyereket szülni, és akkor ő is körülbelül velem egykorú, van egy digitális vezetőnk, hogy arról is beszéljünk, amivel ti foglalkoztok, meg amit itt felhoztál, hogy digitálisan nekünk is nagyot kell fejlődnünk. Ő is egy velem egykorú srác, tehát hogy valóban én azt gondolom, hogy mondjam, velem ez nyilván garancia, hogy fiatalítunk, és azt gondolom, hogy ugye ennek vannak előnyei hátrányi, tehát tapasztalatra is szükség van, erre oda kell figyelni, hogy az ne legyen, hogy mindenki csak nagy újító és fiatal, és azt mondja, hogy megváltja a világot, de egyébként sokszor meg hiányzik a tapasztalat, tehát erre figyelni kell, de azt gondolom, hogy azért közben nem is olyan nagy baj, mert pont azért nem olyan nagy baj, mert ebben a szakmában, mi dolgozunk, ez most nagyon tágan ilyen, nem tudom, pénzügyi világ, ez szerintem megújításra szorul. Tehát ez egy ilyen nagyon öreg világ tud lenni. Én azt szeretném, hogyha a Hold egy olyan cég lenne, és ezért én is sokat küzdök, meg sokan küzdünk a marketingben, a podcastban, a privát bankárokkal, hogy mi egyszerűen érthetően kommunikáljunk és korrekt módon kommunikáljunk az ügyfeleink, meg a potenciális ügyfelek, vagy egyáltalán azok számára, akiket érdekel ez a világ. És én azt gondolom, hogy a fiatal generáció most úgy általában ezen sokat segíthet, és szerintem ilyen szempontból én nagyon kritikusan nézem a Holdat, meg belül, hogy ebben nekünk nagyon-nagyon jónak kell lenni. Tehát nem azt, én azt gondolom, hogy ebben jók leszünk, akkor egy csomó minden más szám is jó lesz. Tehát nem a napi inflókat, meg a napi darab ügyfeleket kell nézni, hanem azt kell nézni, hogy ebben legyünk jók, hogyha ebben jók vagyunk, akkor majd remélem, hogy ki fogjuk érdemelni az ügyfelek bizalmát is hosszú távon.
Ez izgalmas, mert beszélgettünk róla, hogy valószínűleg ez a generáció sokkal idealistább bizonyos szempontból, és hogy nagyon sok kritikát, meg ilyen sématörést érintettél, de hogy ez egyértelműen konfliktusokkal jár, vagy konfliktusok felvállalásával jár. Ebben azért valószínűleg vezetőként is, meg piaci szereplőként is azért akkor minden nap meg kell mártózni, és ezekkel a konfliktusokkal együtt kell élni. Ezt azért általában nem szokták szeretni, vagy nem szívesen csinálja az ember. Vagy ez megint egy ilyen generációs különbség, hogy nem félsz mondjuk ezeknek a konfliktusoknak a következményeitől, vagy nem félsz felvállalni, vagy mondjuk jobbak a módszereid arra, hogy ezeket kezeld, vagy feldolgozd.
Azt gondolom, hogy ez nem generációs, az inkább személyiségkérdés, és ilyen szempontból szükség van, igen, a konfliktus felvállalni tudó kollégákra. Nekem is ilyennek kell lennem, és a kollégáknak is ilyennek kell lenniük. De most csak gondoljunk bele, tehát üzleti oldalról is le tudom vezetni meg hogy mondjam, ilyen társadalmi célról is le tudom vezetni.
Vezessük le akkor.
Tehát, hogy tényleg az van, hogy Most képzeljük el, hogy ott van a sok ügyfél a bankoknál, ott keletkezik a megtakarítás, oda kapják a fizetésüket. Most csak így egyszerűsítsünk. A bankok könnyen elérik ezeket, tehát az ő ügyfeleik meg tudják keresni őket, hogy kerüljenek át idézőjelben a megtakarítási piacra, lépjenek be a bankok privát bankjaiba, hogyha elegendő megtakarítás gyűlt össze. Tehát a bankoknál az, hogy ők hogyan kommunikálnak, nekik teljesen más a kiindulási pont. Tehát mi, ha nem csinálunk valamit egészen másképp, mint a többiek, akkor nekünk le tudom vezetni, hogy egy darab ügyfelünk sem lesz. Mert miért lenne nekünk ügyfelünk, hogyha mi pontosan ugyanazt tudjuk csinálni, mint a többiek? Én tényleg, tehát ez most nem egy ilyen, nem tudom, bullshit meg álszenduma lesz, amit mondok, hogy én egy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy olyan feladatot végezhetek üzleti oldalról is, aminek van tényleg egy ilyen társadalmi küldetése is, ami az, hogy egyébként ebben az iparágban én azt gondolom, hogy lehet, most nagyot fogok mondani, forradalmat csinálni abban, hogy érthetően meg korrektül kommunikálunk. Minél nyíltabban, minél őszintébben kell beszélni, és akkor az ügyfelek is érteni fogják, meg lesz egyfajta hitelessége a cégnek, hogy mivel foglalkozunk, mit csinálunk. Én így ebbe hiszek, ezt kell csinálni.
Az látszik, hogy szerintem a beszélgetésből szépen körberajzoltuk, hogy mi a különbség benned, vagy te hogy működsz, és hogy valószínűleg a Hold egyébként az egy tök jó keltető volt ehhez, viszont a legtöbb ember, és viszont Magyarországon, vagy bárki, aki hallgat ezt a podcastot, valószínűleg nem, vagy kevésbé valószínű, hogy egy ilyen helyen dolgozik, ahol ez ennyire egyértelmű. Ugye a saját tapasztalataid alapján te mit javasolnál mondjuk azoknak a menedzsereknek, mondjuk lehet, hogy van erre igénye, hogy hogyan lépjenek, vagy hogyan viselkedjenek. Mondjuk egy nagy szervezetben, ami nem biztos, hogy segíti ezt a fajta működést, lehet, hogy egyébként rengeteg ilyen típusú ember van, nem biztos, hogy kiengedve szabadon a fényre. Hogy mit javasolsz azoknak, akik mondjuk szeretnék valamilyen szempontból úgymond a példádat követni, de nem érzik ennek a terét?
Nyilván van az a szituáció, meg van az intézményi kultúra, amikor az ember nem áll vele egyedül abban, hogy mindent megváltoztasson, mert lehetetlen. De azt gondolom, hogy azért egy csomó szituációban el lehet és el kell menni a falig. Én most ide beszéltem, hogy itt forradalmat kell csinálni, én nekem belül a cégben azt gondolom, hogy nem kellett forradalmat csinálni, mert hogy már az előző vezérigazgatónk is, hogy mondtam, hasonló elveket vallott, és ő már ezt azt gondolom, hogy hitte, meg így cselekedett, de hogy azért mindig vannak konkrét ügyek, nálunk is voltak konkrét ügyek, amikor azt kell mondani az idősebbeknek, meg a tapasztaltabbaknak, meg a nem tudom, a hagyomány, az a megszokott, a nagy embereknek, aki a nem tudom, aki a bankban az igazgató, vagy a bankban nem tudom micsoda, hogy őt kell kritizálni, hogy azt kell mondani, hogy nem értek egyet, hogy el kell mondani, hogy lenne jobb. Tehát én azt gondolom, hogy azért mindenki a saját terén megtalálhatja, hogy tud, akkor most már ezt a szót találtam ebben a podcastban, hogy tud forradalmat csinálni a saját maga környezetében. Természetesen én is azt gondolom, hogy lenne olyan környezet, és nagyon sok ilyen lenne Magyarországon, azt mondanám, hogy itt azért nem érdemes forradalmat csinálni, és akkor váltani kell. De szerintem nekem az a tapasztalatom, hogy mindig messze van az a fal, mint azt az emberek gondolják.
Ha nem is érdemes forradalmat csinálni, akkor azért biztos vagyok benne, és hogy beszéltünk arról, hogy sokat kell újságot olvasni, de lehet, hogy egyébként azért van még más forrás, amit tudsz javasolni, hogy mi is a HVG-vel minden évben adunk ki egy-egy könyvet, de hogy van esetleg olyan tipped, ami kezdő forradalmároknak hasznos lehet?
Most két könyvet említenék itt. Az egyik a Netflix könyv, amit a Billy Bob Bottont, az előző vezérigazgatónk minden menedzsment tagnak megvásárolt, mert azt gondolta, hogy ez nagyon jól leírva, hogy mi működünk, vagy ahogy mi szeretnénk működni, mert könnyebb elolvasni egy ilyen könyvet, mint aztán tényleg a valóságban ezt jól megvalósítani. Én most utoljára a Ed Catmull-nek a Pixaros könyvét olvastam, és ő is arról ír, hogy a Pixar mint cég az hogyan kell ott belül dolgozni azon, hogy ők minél inkább kreatívak és szellemi műhelyek tudjanak maradni. Tehát, hogy ilyen szempontból a Holdat, hogyha nyilván nálunknál sokkal nagyobbakhoz merném hasonlítani, akkor azt gondolnám, hogy az ilyen típusú cégek követendő példák, és ugye forradalomnak is ezt tekintem, hogy kreatív, szellemi műhelyt kell létrehozni, szabad céget kell létrehozni, azt gondolom, hogy ez önmagában a legtöbb helyen egy forradalom, ha ezt el lehet érni, és ez a két könyv, mindkettő ad ehhez sok inspirációt.
Ezek izgalmasak is, hogy a Netflix könyv, hogyha jól emlékszem, ott az egyik fontos üzenet az volt, hogy akkor nézd meg, hogy valamelyik beosztottad nélkül tudnál-e tovább működni, és hogyha nem, akkor esetleg rúgd ki, és hogy azt mondom, hogy ebből voltak is mindenféle ilyen feszültségek arrafelé. De hogy ezek extrém példák, de ugyanakkor szerintem nagyon izgalmas, ahova eljutottunk ebbe a beszélgetésbe, és szerintem megfejtettük a titkodat, vagy a sikered nek az útját, és köszönöm, hogy ezt megosztottad. Nekem a legfontosabb, amit ebből el tudok vinni, az az, hogy valójában nem biztos, hogy ezt generációs különbségekkel, vagy éppen ilyen technológiai különbséggel érdemes leírni, mert a boomereknek és az avokádóknak is megvan a saját hibájuk és a saját előnyük, és az nagyon izgalmas volt, ahogy arról beszéltél, hogy a széles látó kör, az érdeklődés, illetve a bent a szervezeten belüli horizontális mozgás az mennyire fontos, és hogy az óriási zajba egyébként a tudatosság és a szorgalom az milyen jelentőséggel bír. Úgyhogy mindenképpen követni fogjuk akkor majd a további karrieredet, és reméljük, hogy izgalmas híreket kapunk felületek, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm a meghívást.
Ez az Epic Story itt véget ért, de van még mit megbeszélnünk. Szabó Balázs, a Hold alapkezelő CEO-ja volt a mai vendégünk. Ha tetszett ez a beszélgetés, hallgass vissza a korábbi epizódokat, és kövess be minket a kedvenc podcast lejátszódban, hogy ne maradj le az újabb részekről sem. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küldd el az epic@sivaforce.com címre. Hálás vagyok, hogy velünk voltatok. Dojcsák Dánielt hallottátok. Sziasztok!